Szatmárban, Berekben a víz az úr. A gazdák egyelőre tanástalanok a belvizet illetően, mert saját erőből nem nagyon tudják megoldani a vízelvezetést, illetve van is erre állami és társulati szervezet, amelynek feladata lenne ezt megoldani. Zsoldos Barnabás érdeklődött.
Bányai Zoltán gazdálkodóval Kocsort határában álltunk megbeszélgetni. Ha balra nézek, akkor vizet látok, ha jobbra nézek, vizet látok, csak ott nincs ezen a lénián, ahol megálltunk. Ez a kocsordi határ igencsak belvizesnek látszik.
Szomorú tény, hogyha a téli csapadék elhúzódik februárra és március hónapra, és a mennyisége is sok, akkor a kocsordi határ úszik. Ez a lehető legrosszabb. A csapadék nagyon kell a kocsordi határba is, csak nem akkor, amikor a vetés következne. Két hét múlva vetni kellene, naptár szerint.
El lehet vezetni? Van csatornarendszer, államilag kezelt csatorna, vízgazdálkodási társulatok által kezelt csatorna és önkormányzatok által kezelt csatorna. A gazdák melyikhez csatlakoznak? Melyik oldja meg nekik a problémájukat?
Én szerintem a gazdálkodás egyik neuralgikus pontja a vízelvezetés kérdése. A társulatok intézményesen és szakmai módon meg tudja oldani a vízelvezetéseket akkor, amikor erre szükség van. Ez a tevékenység gyakorlatilag ez aláfagyott, illetve szerintem meg is szűnt. Az én ismereteim szerint a mi határunkba egyáltalán nincs beavatkozást, csatornák kaszálása, tisztítása, mélyítése, ez teljesen el van felejtve. A fizetség az ennek ellenére megtörténik.
És a gazdák maguktól ilyenkor aztán szükségmegoldásként csatornáznak, vagy vízelvezető árkokat csinálnak?
GPS-ítés hiányában ez lehet. Lehetetlen, ugyanis a befogadótól kellene elindulni ahhoz, hogy ez megtörténjen sikeresen. Befogadótól való indulás, hát az több 10 kilométer. Várjuk azt, hogy megváltozik az időjárás, és reménykedünk, hogy szerencsénk lesz.
Ecsedi Láb Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat vezetője Pap István. Az ember Szatmárban, Berekben kimegy a határba, akkor bizony azt látja, hogy mindenütt áll a víz, a bibicek. Nagyon örülnek ennek a helyzetnek, de nem úgy a gazdák. Nevükből adódóan a vízgazdálkodási társulat tud segíteni a gazdáknak, vagy egyáltalán a vízelvezetés az benne van még a profilban mindig?
Mindenféleképpen benne van a profilban a vízelvezetés. Elsőleges feladat a társulat kezelésében lévő vízelvezető csatornák fenntartása. Eszközállománya is a társulatnak megvan. A társulati források az alapfeladat ellátásra szűkösebb, de ez nem egy újdonsült dolog. Évek óta küzdik országszert az összes társulat a fennmaradással és a források megteremtésével.
A források honnan vannak?
Tagi befizetésből kellene, azoknál a társulatoknál, akinél meg lehetőség volt 2012. december végéig, hogy a küldőgyűlés hozzon egy határozatot, persze már az önkéntes társulati működésbiztosító társulati hozzájárulásról, azok egy páran tudtak élni vele, így tudott élni az Ecsedi Láb társulat is. Ennek mértéke egy csökkentett összeg volt, differenciálva öblözetenként a mi esetünkben, és ugye a befizetési arány a korábbi évekhez hasonlóan is nagyon alacsony. Ezt egészíti ki azok a pályázati lehetőségek, amit a társulat részt tud venni, vagy meg tud pályázni.
Érem másik oldala, ahol a gazdák foglalnak helyet. Milyen a velük való kapcsolat? Befizetik az összegeket, és van miből csatornát tisztítani, vagy éppen hogy csak csepek csurok?
Inkább az utóbbit tudom mondani. Vannak gazdák, akik ezt komolyan veszik, és fontosnak tartják a társulati működést. Befizetik ezeket a hozzájárulások, vannak olyan gazdák, akik már évek óta nem hajlandók megtenni. Ez az egyik alapvető oka, hogy a társulat működése nehézkes. Emellett meg kell említeni azt is, hogy a társulatnak azért van lehetősége az országos közfoglalkoztatási programba már évek óta részt venni, ami nagyon nagy segítség a társulati feladatellátásban.
Hány kilométer csatorna van a kezelésükben?
Jelenleg 330 kilométer csatorna van, és ezek most már mind önkormányzati tulajdonú csatornák, amit a társulat kezelésében vannak.
Nagy kérdés az, hogy ebben a helyzetben tudnak-e segíteni a gazdáknak? De tudják-e vezetni a vizet a földekről?
Mindenféle mindenképpen tudunk. Jelenleg 150 fős átlaglétszámmal vagyunk jelen. 44 település van a működési területünkből, és ebből 32-ben ott is vagyunk brigádokkal, akik napi szinten ott vannak a társulati kezelési csatornákon, és végzik a fenntartási feladatot.
Jöhetnek a részletek, és persze a kérdések, tapasztalatok, SMS számunk 06-39-666. Igaz, írják meg, hogy hallgatóink, hogy önöknél van-e belvíz, milyen a belvíz helyzet, persze laikus véleményeket várunk, nem szakszerűeket, esetleg ha van olyan, az se baj, de hogy hol, mekkora belvíz, és felvették-e már a küzdelmet ezzel, avagy sem, 06-39-666. Az SMS szám. Tóth György hidrogeológus, a vendégünk, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat képviselet. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És velünk lesz telefonon Láng István, műszaki főigazgató helyettes az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Valamint dr. Mezősi Gábor, a Szegedi Tudományegyetem tanára, a SZER Magyar Vízgazdálkodási Projekt szakmai vezetője. Erről is beszélünk egy picit majd. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük akkor azzal, kedves Tóth György, hogy mit nevezünk belvíznek? Mitől alakulhat ki maga a belvíz?
A belvíz az mélyen fekvő területeken összegyülekező víz, amit vagy a csapadék, intenzív csapadékhullás okoz, vagy a hólvadás, vagy a kettő kombinációja, vagy a magas talajvízállás. Ez általában az év első harmadában jön elő, de hát bizonyos más évszakokban is, amikor intenzív és egyre intenzívebb a klímaváltozás miatt a csapadékhullás, az extrémek, akkor másutt is előfordulhat.
Maga a talajvíz mikor kerül a felszínre? Hogyan lehet előre egyáltalán jelezni azt, hogy felszínre tör majd, és akár nagy mennyiségben?
Azt részben a monitoring rendszerek alapján lehet készíteni olyan modelleket, és a földtani viszonyok alapján, meg az utánpótlási viszonyok alapján, amikor meg lehet mondani, hogy az a talajvíz hol, melyik részen jöhet leginkább, legintenzívebben a felszín felé. És bizonyos időszakokban a talajvízből származó víz dominál, máskor meg inkább a felszín lefolyásból származó víz.
Tehát összetett jelenség.
Összetett jelenség mindenképpen.
Jó, innen folytatjuk. Ugye a belvíz elvezetése elvileg és gyakorlatilag a vízügyre rót feladat az állam részéről, Láng István. Ugye az állami főművek összegyűjtik a vizet, de az oda vezetés, az ugye ez a gazdák feladata. Most azt olvastam, hogy nagyon nagy probléma az, hogy a csatornák jó része nincs karbantartva, egyszerűen csak nem folyik át rajta a víz, és ez már nagyon fontos. Sőt, azt írja egy hallgatónk, hogy sajnos a gazdák a nagyobb terület reményében a vízelvezetőket sokszor beszántják, vagy már beszántották. Szóval, hogy látja a helyzetet?
Hát mindenek előtt pontosítanék, tehát az állami feladatvállalás az egy bizonyos pontig tart. Egyébként az állam ezt 2012-ben kiterjesztette, amikor az állami tulajdonban lévő csatornarendszerek üzemeltetését visszavette a társulatoktól, mert úgy látta, hogy annyira rossz már a csatornarendszer, hogy ezen állami beavatkozással javítani kell, akkor 28 ezer kilométer csatorna átvételre került, és én azt gondolom, hogy ezen a csatornarendszeren sikerült jó eredményeket elérni, ahogy már említette a társulati igazgató úr is, a közfoglalkoztatással. Tehát sikerült ezeknek a csatornák a nagy részét most már kitisztítani és befogadóképesek. A probléma azonban valóban az, hogy nem egyértelmű az a szervezkedési forma, amivel a gazdáknak össze kellene fogni. Van, ahol működik a társulat, van, ahol nem működik a társulat. Ezt táblaszintig az állam sose fog tudni lemenni, levezetni a vizet minden egyes embernek a táblájáról. Ezt a gazdák önszerveződésével kellene megoldani. Hát ebben van probléma, ez tény.
Ugye a csatornarendszer karbantartásán túl mondják, a víztározót is kellene építeni, illetve a talajművelésen kellene elgondolkodni, hogy másképp csinálni?
Hát kétféle megoldás lenne, igen. Ugye előbb megütötte a fülemet, hogy honnan akarjuk elvezetni a vizet, tehát az ecseti láb volt, tehát nem véletlenül, hogy ott van a víz. Tehát valóban itt valamit valamiért, tehát a termelésé azért valamit tenni is kell. Tehát pontosan azokon a helyeken lehetne belvíztározni nagy valószínűséggel, ahol gyakori a belvíz. Na, de azért az kérdés, hogy valójában ezt a földterületet meg lehet erre a célra szerezni, vagy nem. Ugye ez az egyik probléma, a területszerzés nagyon nehéz, és azt nem csak a belvíztározóknál látjuk, hát említhetném a tiszai árvízi tározókat is, hogy mennyi problémánk van a területszerzéssel, a tározás megoldás érdekében. A másik pedig a művelés valóban, ez régi küzdelmünk, a Tudományos Akadémia minden évben megállapítja, hogy a legnagyobb tározási lehetőség a föld maga, a megfelelő talajművelés, a mélyszántás, nem évente, nem vagyunk maximalisták, 5-6-10 évente egy mélyszántás sokat segítene a dolgon. De ugye, ha ez nem muszáj közvetlenül magához a mezőgazdasági termelésben, nem tudjuk ebbe érdekelté tenni a gazdákat, akkor ezek elmaradnak, ahogy el is maradtak Magyarország nagy részén. Tehát sajnos ezzel a látszólag egyszerűnek tűnő eszközzel nem tudunk élni. Nyilván itt a támogatási rendszerrel lehetne azért ösztönözni a gazdákat, hát remélem előbb-utóbb alkalmazkodunk jobban a területhez és a termelési módhoz is.
Ha már ösztönzés, akkor Dél-Alföld és Vajdaság közös uniós támogatással és közös elhatározással indult egy szerb-magyar vízgazdálkodási projekt, dr. Mezősi Gábor. Arról van szó, hogy ugye a Duna-Tisza közel legmagasabban fekvő területén, a homokhátságon a legjelentősebbek a változások, ahol a talajvízszint több méteres csökkenésével együtt már, ha jól tudom, a természeti környezet átalakulását okozzák.
Így van, igen, sajnos. Vízhiányosnak tűnik a terület, de azt hiszem, hogy ez a belvízes ügy itt nem fogja megoldani a Duna-Tisza köze vízhiányát, hiába próbálom visszatartani, mert a plusz víz, ami extra módon jelentkezik, az nem a Duna-Tisza köze 30 méter magasabban, tehát az egész Alföld szintjét tekintve, ahhoz képest 30 méterre magasabban helyezkedik el, tehát sajnos nem ott jelentkezik. Tehát oda pumpálni föl a vizet, ez nem egy hatékony dolog. De azt gondolom, hogy amit a főmérnök úr elmondott, teljesen jó. Tehát emiatt mi ezzel a projekttel, amit a szerv kollégákkal együtt próbálunk csinálni, pont azért, mert a túl sok víz, mármint hogy a belvíz és a túl kevés víz, például az aszály, ugyanúgy érinti ezt az ország részt, tehát Szerbiát, Magyarország déli részét, és hát épp ezért van a közös projekt, hogy próbáljunk ebben valamilyen segítséget nyújtani annak a belvíz irányító hatóságnak, például az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, aki felelős ennek a ügynek a megoldásai, tehát mi szakmai kutatási segítséget akarunk nyújtani ennek a projektnek alapján.
Az egyik újdonság vagy novum lehet az, hogy a drónos felvételek segítségével meg tudják állapítani, hogy az adott területen milyen beavatkozás szükséges?
Hát például ez is a monitoring az minden szempontból fontos dolog, tehát fontos például, hogy a legelső kollega mesélt arról, hogy például a talaj mennyi vizet tud eltárolni, most semmit, mert valószínűleg tele van, és hát a hegyekben még van 4 köbkilométer víz, amelyik vagy 50%-kal több, mint amennyi most szokott lenni, tehát nem nagyon számíthatunk arra, hogy a talaj az be fogja a vizet nyelni. Azt látjuk, hogy a bizonyos területeken az országban, szerintem most ilyen 80-85 ezer hektáron van belvíz, és azt kellene tudni, tehát azt csináljuk drónokkal, hogy próbáljuk azonosítani, hogy hol található a belvíz, és körülbelül becslést tudunk adni automatikusan, ezt dolgozzuk ki, és próbáljuk ezt az információt ennek a belvíz veszélynek a csökkentésére felelős vízügyi hatóság rendelkezésére bocsájtani.
Köszönöm,
mind a két országban.
Köszönöm szépen, maradjon velünk. Jönnek az SMS-ek, ahogy kértük. Köszönjük, hogy együtt gondolkodnak velünk. 0639666, valaki Mátra terenyét írja, hogy ott is volt, van belvízhelyzet, de nem oldódott meg. Más azt írja, hogy Duna-Tisza közötti homokhátságon is bizony van belvíz. Ecsedi lápot említik, aztán Kakasdot mondja valaki, a hatos út mentén is rettenetesen nagy belvíz van, Nagy Halász és környéke. Köszönöm, írjanak nekünk, valaki ezt írja, hogy a 900-as években volt csatornarendszer, Árpád apánk idejében, meg hát egyáltalán régebben, ezt egy másik hallgató írja, hogy még a 60-as években a földek körül ott voltak a tisztított, karbantartott alján 2 méter felül 4 méter széles árkok, állatok legelték, gazdák kaszálták, aki éj a föld, azé az árok javadalma, munkája kára, árvíz esetén árasztás plusz víztározók. Hát jönnek ugye a régi, vagy kevésbé régi, vagy nagyon régi példák, példázatok. Tóth György, a talajvízre visszatérve, ugye amikor a felszín alól jön a víz, azt mondják, az a legkönnyebben vizsgálható. De mi van akkor, hogyha ez már keveredik?
Igen, ez egy vízminőségi problémát okozhat, hogyha a felszín alatti víz, amelyik följön a felszínre, az kedvezőtlen összetételű, tehát magas a nitrát tartalma, vagy magas a nátrium tartalma, tehát szikesedést okozhat, vagy olyan anyagok vannak benne, ami a növénytermesztés gátolja. Tehát amikor visszatartásról beszélünk, akkor ezt is vizsgálni kell. És azt kell ezeknél az SMS-eket, amit beolvasott, lehet látni, hogy az egész országból jöttek az SMS-ek, tehát az ország nagy részén előfordul a probléma. Ez részben annak a következménye, hogy nagy regionális áramlási rendszerekkel vagyunk a felszínalatti vizeknél is, meg a felszíni vizeknél is, ezzel kell számolni, és a mi kutatócsoportunk a szolgálatnál, a hidrogeológiai kutatócsoport, ezért fejlesztett ki egy olyan határon átnyúló, tehát az egész Pannon-medencére vonatkozó modellrendszert, amit összekombinálva az egyéb ismeretekkel, például a talajvízminőséggel, bizonyos helyekre előrejelzéseket tudunk tenni. Ez egyfajta becslés, de ezeken a területeken érdemes lesz már megvizsgálni részletesebben is az eredmények.
Mennyire unikális helyzetben van Magyarország belvíz tekintetében? Ugye hát, azt mondta, hogy a összehasonlítás alatt, hogyha ránézünk egy nemzetközi összehasonlításra, akkor mindig sajnos legelő végzünk.
Így van. Hogyha rákeresünk például arra, hogy inland access water, ez az angol fordítása a belvíznek, akkor mindig magyarországi területek jönnek ki, vagy Pannon-medence, Kárpát-medencei területek. Tehát ez különösen az itteni áramlási rendszereknek a következménye. Másutt is vannak belvizek, de ilyen nagy számban gyakran, és ilyen nagy területen sehol.
Azt írja, hogy hallgatónk, itt néztem közben az SMS falat is, jönnek szép számmal. Azt a területet is elvettük a természettől, amit nem kellett volna, ezért időnként visszaveszi. A természet erősebb, el kellene ezt fogadni, érdekes megközelítés.
Ez egyébként nagyon fontos, új öntözés fejlesztési stratégia kialakulóban van, ahol a belvizekről is van szó, és ezekről a bizonyos, még megmaradt nedves területekről, mondjuk azt, hogy vizes élőhelyekről, amiket ugyanúgy figyelembe kell venni, részben a modellezések segítségével, hogy azok fönnmaradhassanak.
Uh-huh. Láng Istvántól kérdezném, hogy ugye elég sok projekt fut, meg mindenféle programot gondolom tesztelnek is. Tárolni is illene, kellene a belvizet, mondják sokan, meg aztán a vízelvezetés is, de ha már elvezetjük, akkor tároljuk is. Mire jó?
Hát azért egy fogalmat tisztába kell tenni, tehát a belvizet úgy tározni, hogy hosszú időn keresztül a szervezmány vízminőségi problémákat az ott esetben az a víz nem valószínűleg alkalmas lesz öntözésre, hiszen gondoljunk bele, az Alföld azért sík terület. Tehát még ha van egy mélyed, és az se lesz nagyon mély tározó, és ha átvilágítja a nap, és beindul az eutrofizáció és egyéb jelenségek, az vízminőségi problémát okozhat. Tehát vannak tározóim, de az általában az jellemző, hogy ilyenkor például a Berettyó mellett a nagyiványi tányozó, kiengedjük a fölös vizet, és amikor már aláhagyott a vízutánpótlás, akkor visszaengedjük. Tehát tehát öntözési céllal az Alföldön tározni nem egyszerű történet, oda elegendő vízmérsékkel, tehát ezt azért szeretném tisztázni, mert ugye nagyon hangzatos ez, hogy tározzunk, de szövet azért egyéb problémákat is, de kétségtelen, hogy vannak még azért ebben a kérdésben potenciálok. De az biztos, hogy Magyarországnak egyedülálló nagy területei vannak, arra is szeretnék azért reflektálni, hogy persze, hát az egész Tiszavölgyet is elfoglaltuk a természettől, ez így igaz, de most már él rajta 2 millió ember, és azt is figyelembe kell venni, hogyha valakinek van 5-10 hektár földje, és az pont egy olyan területen van, nyilván ő ragaszkodni fog ahhoz. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, tehát így lehet globálisan kezelni egyszerűen, hogy vannak természeti területek, csak azért ott azt is figyelembe kell venni, hogy emberek jelnek.
Ugye beszéltünk most arról is, hogy nem nagyon ajánlatos ugye sokáig tárolni a belvíz, magát a belvizet, mert hogy öntözésre nem feltétlenül alkalmas, tudja, hogy meddig lehet, meddig tárolható a víz, milyen szennyezőanyagok lehetnek benne?
Hát bármi, hiszen nagyon sokféle dolog lehet, ami problémát okoz. Az lehetnek ezek tisztán, például van olyan növény, ami megmérgezi a vizet, ilyen felszín alatti víz. Volt már erre precedens, hogy az öntözést le kellett állítanunk, mert megjelent egy olyan invázív faj, ami vízminőségi problémákat okozott, konkrétan mérgező volt. Tehát ez sajnos sokféle lehet. De az Alföldön alapvetően az a gond a tározás, hogy nem tudunk elegendő vízmérséget tenni, mert sík területről van szó, és ha az átvilágítottság nő, vagy a talajvízforgalom olyan, akkor ez a vízminőségben megjelenhet.
Köszönöm. Hallgatónk írja, itt az a baj, kérem, hogy amit a régi rendszerben kiépítettek, a csatornákat, szivattyúállásokat, gyűjtőket, azt a mai rendszerben sokkal fejlettebb technikával sem tudják fenntartani és működtetni. Más azt írja, hogy szennyvízaknában nagyon magas a vízszint talajvíz miatt. Mit tehetek, hogy használni tudjam szennyvízelvezetésre, esetleg tud segíteni, Láng István?
Hát mondom, szigetelni kéne akkor az aknát, valószínű, csak így elsőre mondom, nem akarok nagyon okoskodni ebben, ami nyilván sok mindentől függhet, de valószínűleg, hogy összefüggésben van a talajvíz háztartással az akna közvetlenül.
Köszönöm. Dr. Mezősi Gábor, ugye azt olvastam, hogy főleg tavasszal, nyáron tudnak tevőlegesen dolgozni, hát nyilván akkor most már megkezdődött ez a szezon. Mi várható? Nem csak az együttműködés kapcsán Szerbiával, hanem egyáltalán az idei év okozhat-e már valami előrelendülést, fejlődést a tekintetben, hogy jó előre, vagy legalábbis lehetőleg jó előre megjósolják, hogy lesz-e elvíz, vagy sem?
Hát valamit próbálunk ebbe az ügybe tenni. Első nekifutásra, hogy közösen csináltunk egy belvíz és asszály kutató központot itt Szegeden, amelyik nyitott persze, és már van 6-8 cég, amelyik részt vett benne. Ennek az egyik célja az persze, hogy kutatásra próbáljunk információt továbbítani a döntéshozóknak, például a vízügyi igazgatóságoknak. Másrészt az a dolga, hogy próbáljunk korai figyelmeztető rendszert kidolgozni, és itt van a válasz a kérdésére, korai figyelmeztető rendszert kidolgozni a gazdáknak, akik például a víz, a talajvízzel valamit kezdeni, vagy a belvízzel valamit kezdeni akarnak, azaz csökkenteni akarják ennek a veszélyét. Tehát ez a korai figyelmeztető rendszer persze nem olyan egyszerű dolog, mert nagyon sok tényezőtől függ, hogy akkor hogy tudunk sok gazdának, sok gazdálkodónak, több száz, több ezernek információt adni, ezért ebbe a projektbe részt vesznek az agrárkamarától kezdve olyan egységek, akik a közvetlen érintetteket meg tudják mozgatni. Ehhez dolgozunk ki rendszereket, és ez remélhetőleg az idén már nulladik verzióban már működni fog.
Köszönöm szépen Szegedről dr. Mezősi Gábornak, Láng Istvánnak, Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesének, és hát záró gondolattól György hidrogeológustól, itt valaki azt írja a SMS-ben, hogy vizet a tájban kell tározni, talajban, a vegetációban, az alsó légkörben. Ha víz van a tájban, akkor nincs miért öntözni.
Hát ez sajnos nem egészen így.
Lehet, hogy talajt akart, és nem, igen, tájat érni, ez is szép, de nyilván szakszerűen akkor ön tudja ezt
lenni. Értem a megközelítését, de sajnos ez nem egész így van, hiszen tudjuk, hogy jelentős asszályok vannak Magyarországon, és a klímaváltozás előrejelzések után még több várható, tehát igenis ezt a komplex rendszert együttesen, integráltan kell vizsgálni és megoldani, de a szemlélettel egyetértek, minél több vizet meg kell tartani helyben.
És még egy rövid észrevétel, nem belvízveszély van, hanem szántóveszély, ahol évről évre rendszeresen megjelenik a víz, ott nem szabadna szántani. Egyetért? Nem szakmai kérdés feltétlenül, de...
Hát valószínűleg így van, tehát hogyha reménytelen a küzdelem ott a víz miatt, akkor valóban, de azt hiszem, azt a gazda sem fogja forszírozni.
Nem. Köszönöm Tóth Györgynek, hogy itt volt nálunk, és megérkezett közben Török Anna Mária, és megérkezett közben hozzánk, úgyhogy érkeznek a friss hírek itt napközben.